Podcasters.
Ezek a bizonyos karizmatikus előadók, ezek mindegyike ugyanezen a nyomvonalon jár, hogy olyasmiről beszél is úgy, amit az ott ülő ember tud hasznosítani munkavállalóként is, ahol egy bizonyos típusú csapatban van, és bizonyos típusú kapcsolatai vannak, de legalább ennyire tudja, ha akarja hasznosítani ezeket otthon a családban, mint családapa, mint barát, mint feleség és társ.
Az inspirációs előadó az, akinek fontos üzenetei vannak. Olyan üzenetek, amik engem felráznak.
Egy elképesztő szakadék van és lesz a között, ami van, és amit abból értünk. És ha van, ami emberi, akkor ennek a szakadéknak a csökkentése, vagy ha nem is a csökkentése, de a szakadék nagyságától való félelem, félelmen való átsegítés, ez a back to human.
A 21. században azok lesznek sikeresek, és itt a sikert nem pénzügyi értelemben értjük, akik az összefüggéseket megérték. Hát a back to human, meg ez a mai lista, meg amit mi úgy vizionálunk a jövőre, azok mind oda mennek, hogy itt ebbe a kis Magyarországba minél több vezető, munkatárs, középvezető tudja ennek szükségességét, és ezzel éljen is.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk a friss, forró adással a stúdióban, itt a Brocaster stúdiójában, és két vendég ül itt velem szemben, név szerint dr. Tóth Tamás és Gecser Otto, akik az inspirációs előadók ügynökségét képviselik itt Magyarországon, és nem csak, hogy képviselik, hanem ha azt mondom, hogy karizma, karizmatikus előadásmód, akkor talán ők azok, akik ebben az országban rengeteg kiváló előadót ismernek, és nem csak, hogy ismerik, hanem dolgoznak is velük. Úgyhogy ez lesz a mai fő témánk, vagyis, hogy mitől lesz valaki inspirációs előadó, hogy lehet egy inspirációs előadóval együtt dolgozni, egyáltalán miért jó ez, milyen értéket tud adni egy inspirációs előadó. És néhány szó Tamásról és Ottóról, néhány éve ismerem már őket, és van szerencsém velük dolgozni. Ketten együtt sok-sok évtizednyi menedzsment tapasztalattal rendelkeznek, ez persze úgy érték el, hogy 5 éves koruk óta ezzel foglalkoznak, szóval nem ma kezdték a szakmát, finoman szólva. Tamáshoz egy dolog kötődik számomra nagyon erősen, egyrészt, hogy a 2000-es évek elején ő hozta be Magyarországra az interim menedzsmentet, mint fogalmat, és a mai napig foglalkozik ezzel is részben. Otto pedig különböző nagyvállalatoknál töltött be felső vezetői pozíciót, tehát nagyon sok cégre, területre, iparágra volt és van rálátásuk a mai napig. Uraim, nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük szépen.
Öröm is veled beszélgetni.
Hadd csapjak bele rögtön mélyen a lecsóba. Számotokra mit jelent az, hogy inspirációs előadó? Ugye gyakran halljuk ezt a szót manapság, hogy inspiráció, de hogy ti, akik ezt testközelből tapasztaljátok, ez nektek mit jelent?
Évekkel ezelőtt kezdtünk ebben foglalkozni, amikor azt éreztük, hogy az a háttér, ahonnan mi jövünk, az üzleti világ, menedzsment és középmenedzsment és munkatársi köre feltétlenül és egyre határozottabban igényli azokat az ismereteket, azokat a ráhatásokat, amelyek nem a saját köréből jönnek, hanem más világokból. Ekkor egy picit körülnéztünk a világban, volt már akkor egy kiemelkedő partnerünk, erre biztos még majd visszatérünk, Pál Feri, akivel már nagyon korán együtt dolgoztunk, és robbanásszerűen éreztük menedzsmentek és munkatársi körök részéről, hogy a kitekintés, az ablak a világra, mi ezzel a back to human logó és elnevezés alatt futó kezdeményezést. Annak szántuk, hogy ablakot nyitunk a világra az inspirációs előadókkal. Az inspirációs előadók olyanok az üzleti világ számára, akik egy más világból jönnek, és egyébként a saját világukat pedig úgy tudják elmesélni és kinyitni a hallgatóság részére, hogy ők felismerik az azonosságokat, felismerik azokat a pontokat, amelyeket más környezetben, de valamilyen érdekes módon oldott meg egy színházi ember, egy tudós, egy média ember, és ez a felismerés rengeteget adhat, főleg abban a három fő kategóriában, amit mi az Ottóval megfigyeltünk, hogy hol vannak azok a főbb területek, ahol igény van, felismert igény van a hazai menedzsmentben és középmenedzsmentben munkatársaknál, és ez a három pedig a big picture thinking, széles körű látásmód, a második az önismeret, és abban való mély, és nem csak felületes elmélyedés, illetve a kommunikáció szükségessége és annak a legújabb technikái. Hát ezek azok a kollégák, akiket mi megkerestünk, együtt feldolgoztuk az ő gondolataikat, és fokozatosan inspirációs előadóként bevetettük őket.
Tűha, a Tamás elmondta ennek a teljes akadémikus és szofisztikált részét, úgyhogy ehhez igazából semmit nem lehet hozzátenni, úgyhogy én egy picit egyszerűbben fogalmaznám meg a választ az eredeti kérdésre. Nekem az inspirációs előadó az az, akinek egyrészt a személye miatt, másrészt a téma, vagy az előadás címe, vagy amit már hallottunk róla, az annyira érdekes, hogy azért adott esetben fizetsz, adott esetben rászánod az idődet, és a végén úgy jössz el, hogy hát fú, hát ez akkor most megérte, és ez jó volt. Én ugye az elmúlt pár évben, ahogy mondtad, az óvodától kezdve, ugye ahol már nyilván inspirációs előadó volt az ember jele a szekrénykéjén, ugye rengeteg előadást hallgattam végig, kötelezően, önként, még azt is mondhatnám, hogy elég sok előadást tartottam, és igazából érdekes, hogy a legnagyobb sikert az előadásom okozta, amikor egyszer kb. 1200 ember előtt megpróbáltam valami termékünket eladni, és csak mondtam, és ugye hevesen gesztikulálva egyre átrább léptem, hogy kellő hatást érjek el, majd ezzel a mozdulattal beestem hátul a reflektorok mögé a színpadon, mert ott vagy nem volt kordon, vagy én nem figyeltem, vagy mind a kettő, és hát óriási csörömpölés, mindenki frász kapott. Sajnos nem az történt, ami ilyenkor a trükkfilmeknél van, hogy rögtön visszarepítik a álló helyzetbe az előadót, hanem ott kimenekítettek, visszaálltam, és valahogy azt találtam mondani, hogy hát azért nem biztos, hogy mindig ezt kellene tennem ahhoz, hogy visszanyerjem a figyelmeteket. Őszintén megmondom, minden tételére a terméknek, az előadásnak a következő 10 évbe emlékezett mindenki. Nem azt mondom, hogy ez az inspirációs előadás legfőbb ismérve, de valahol a kötelező, vagy az el kell mondanom, vagy a meg kell hallgatnomtól eltérően valami olyasmi kell, amit az elején mondtam, hogy egyrészt szívesen elmegyek rá, de ami ennél fontos, ezt mondta Tamás is, amikor hazamegyek, akkor tudok erről beszélni, vagy tudok egy kicsit gondolkodni rajta. És hát óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy hát csupa ilyen emberrel van szerencsénk itt évek óta együtt dolgozni.
Most megpróbálom én is rövidíteni, amit az Otto az előbbiekben említett. Az inspirációs előadó az, akinek fontos üzenetei vannak. Olyan üzenetek, amik engem felráznak. Nem tudtam megfogalmazni eddig, de jön valaki, aki a saját világából megfogalmazza. Hagy mondjak egy kis példát. Nemrégiben volt egy előadás, a Mácsai Pál szerepelt a Telekomban, változásmenedzsmentről beszélt, hogy ő ezt hogy csinálja a színházban. Amikor vége volt az előadásnak, akkor az egyik telekomos vezető felállt, és azt mondta, hogy kedves Pali, nagyon szépen köszönjük, és nem gondoltam volna, hogy mi ketten körbelül ugyanazt csináljuk. Átmennek az üzenetek, és akik olyan üzeneteket tudnak, és olyan formában amelyeket haza is visznek a hallgatók és a családnak, barátoknak elmesélik. Hát ők az inspirációs előadók, akik közül sokakkal most már évek óta 10-12-vel együtt tudunk dolgozni, sőt, büszkén jelenthetjük, hogy a közelmúlt megbeszélései alapján ez a kör három egészen kiváló egyéniséggel, karizmatikus figurával is hővült Grecsó Krisztiánnal, Lackfi Jánossal és Paja Beával. A korábbiak pedig a honlapunkon megtalálhatóak, a legelső partnerünk pedig a Pál Feri volt.
Pál Ferire mindjárt rá fogok kérdezni, mert vele kapcsolatban külön készültem, de kimondtad egy varázsszavamat, Tamás, ami nekem egy ilyen azonnal felgyújtja a villanykörtét, ez pedig a karizma, karizmatikus előadásmód. Ha valakik, akkor ti azért ezt tapasztaljátok rendszeresen ezekkel az előadókkal. Az a kérdésem, hogy szerintetek mit jelent a karizma? És hogy vajon ez ott van minden előadóban, részben van ott, néha jelenik meg. Szóval ti, akik már sok mindent láttatok, ti mit gondoltak a karizmáról, ha már a podcastnak is ugye ez a neve?
Hát igazából nehéz megfogalmazni, és gondolom mindenki mást ért rajta, másként szeretné saját magára gondolni, ha egyáltalán azt gondolja, hogy neki is van némi karizmatikus kisugárzása, de talán az a legegyszerűbb, vagy legalábbis számomra a legegyszerűbb megfogalmazása, vagy megközelítése, hogy valakinek olyan kisugárzása van, magyarul úgy tudja megfogalmazni azt a mondani valót, ami önmagában is megállná a helyét, de ha ő mondja is, ahogy mondja, akkor a kettő együtt biztosan megragad, és biztosan eléri a célját. Egy füst alatt ez azt is jelentheti, hogy nem biztos, hogy ez mindenkibe megvan, és mint olyan, vannak kétségeim, lehet, hogy te, aki ebbe sokkal járatosabb vagy, ezt száfolni fogod, de hogy ez azért nehezen fejleszthető. Tehát valószínűleg lehet a technikát gyakorolni, tehát kicsit hasonlítanám a sportban a kiemelkedő tehetségekhez, akikből évtizedenként és sportáganként lehet egy-egy. Az összes többi, aki, ahogy szokták mondani, cipeli a zongorát, az nagyon sok mindent megtanul, és ezt nagyon jól tudja csinálni, és legtöbb esetben az ilyenek nélkül nem működne se a vállalat, se a társadalom, se a csapat, se semmi. De az a plusz, ami valakiben megvan, az vagy megvan, vagy nincs meg. És én azt gondolom, hogy az igazi karizmatikus egyéniség, nem is biztos, hogy előadónak kell lenni egyszerűen, a karizmatikus egyéniség az valahol egy vele született képesség, amivel lehet élni, és sajnos lehet visszaélni, mint ahogy ezt akár a történelem folyamán számtalan esetben tapasztaltunk. Ezzel együtt a karizma az valahol egy óriási képesség, készség, lehetőség, és amint mondtam, nem tudok ennél jobbat, lehet vele élni, és lehet visszaélni.
Én megpróbálom két jellemzőre leszűkíteni kérdésedre a választ, de ez nyilvánvalóan rengeteg sokat is jelent. Az első az, hogy ha valaki bemegy egy kis terembe, ahol ott várják, és van egy enyhe felsziszenés, ez, pontosan ez az egyik, ami azt hiszem, hogy abba az irányba mutat, hogy ez megragadott ez az ember. Uh-huh. A másik pedig talán ennél lényegesen fontosabb, a megkérdőjelezhetetlen hitelesség. Aki ezt tudja produkálni, és ezért is egyetértek az Ottóval, ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz tanulni. Ezt az ember vagy a szívéből gyerekkorától fogva adja, de ezt mesterségesen nagyon hamar kiderül.
Egyetértek veletek, én is szoktam mondani, sőt, ugye Karizma című könyv kapcsán volt szerencsém veletek együtt dolgozni, és emlékeztek, ott is volt egy ilyen tételmondatunk, hogy a karizma tanulhatót inkább átírtuk arra, hogy a karizma fejleszthető.
Így van.
Mert ugye, hogyha a karizma tanulható lenne, akkor nemzeti alaptanterbe heti 2 óra karizma minden gyereknek, és akkor lehet, hogy máshol tartani így a magyar társadalom. Sokkal inkább valamilyen alapja lehet ennek, és azt a meglévőt tudjuk továbbfejleszteni. Tehát abszolút, abszolút igaz. Egy másik fontos nevet mondtatok ki, Pál Ferit, aki nektek köszönhetően szintén a Karizma című könyvben is szerepel, az egyik kedvenc előadóm, szerintem még mindig az egyik legjobb előadó Magyarországon, és hát bátran mondhatom azt, hogy az üzleti világ számára ti fedeztétek föl Pál Ferit. Igaz? Ezt elmesélitek, hogy ez mikor történt? Hogy volt ez annó?
A történet az, hogy az én kisebbik fiam fedezte őt fel, aki egyszer tudva azt, hogy nekem már sok-sok éve hobbim, és imádom ezt az egész inspirational speaker világot, volt korábban módom a világban nagy formátumú figurákat, Tony Robbins-tól kezdve a bostoni filharmonikusok alapítója és első számú karmesterén keresztül ilyeneket hallgatni. A lényeg az, hogy Marci fiacskám ezelőtt olyan 10-12 évvel egyszer azt mondta, hogy papa, menjél el a Balassi utcában, ott keddenként egy pasi előad, úgy hívják, hogy Pál Feri, ez neked nagyon fog tetszeni. Elmentem, ott ragadtam, és azt vettem észre a teremben, hogy itt van nagyon nagy százalékban 25-35 év körüli generáció, akik 1500 forintért vásárolnak maguknak egy másfél órányi felszabadultságot és üzeneteket, de közben azt vettem észre, virtuálisan és valóságban is, hogy itt van egy-két figura, akiket én ismerek az üzleti világból. Na ez volt az a pillanat, amikor elhatároztam, hogy az előadás végén oda megyek a Ferihez. Ez megtörtént, rögtön direktbe elmondtam neki az ötletet, hogy őt egy más körnek elvinni. Ehhez nagyon nagy kedve volt, és aztán utána az Ottóval együtt kezdtük el vele azokat a beszélgetéseket, amelyeknek eredményeképpen az utolsó béke évben, én 2019-et gondolom annak, az utolsó béke évben a mi produceri tevékenységünk mellett Pál Feri 62 előadást tartott az üzleti világban.
Ez ugye azért iszonyú érdekes, mert a Feri megjelenés és a Feri hozzáállása ehhez a bizonyos mit tudok én mondani, vagy mit tudok én átadni az előadásomon keresztül az üzleti életbe, a legelején megfogalmazta azt az állítást, ami szerintem az ő szereplését is, és a mi Back to Human koncepciónkat és az összes többi előadót is egy bizonyos irányba terelt. Nevezetesen az első megkeresések egyikénél valakibe felmerült az, hogy hát nem lehetne-e, hogy a Feri egy picit beleszövi az előadásba, hogy csökkentsük a kávé felhasználást a másolópapír felhasználással együtt, és egy kicsit többet, hogy mondjam, erőlködjünk azért, hogy az árbevétel egy 12,3%-kal megnőjön, és akkor ugye a válasz az volt, hogy hát ez nem lehet. És azon egyszerű oknál fogva nem lehet, hogy a Feri az üzleti élet számára tartott előadásokban sem fog soha csak a munkavállalóhoz szólni, soha nem fogja közvetíteni vagy tolmácsolni a vezetőség, aki ugye elvileg a megbízást adja, és a végén remélhetőleg kifizeti a cehet, soha nem fogja az ő elvárásaikat tolmácsolni, a Feri az emberhez fog szólni, akinek ugye adott esetben lehet két sapkája, az egyik az a munkavállaló, a másik pedig a nem, tehát ami a családapa, a barát, az ismerős, és így tovább, aki elmegy haza, tehát ő azt szeretné, és ez különben tökéletesen megvalósult, és valahogy azt érezzük, hogy ezek a bizonyos karizmatikus előadók, ezek mindegyike ugyanezen a nyomvonalon jár, hogy olyasmiről beszél és úgy, amit az ott ülő ember tud hasznosítani munkavállalóként is, ahol egy bizonyos típusú csapatban van, és bizonyos típusú kapcsolatai vannak, de legalább ennyire tudja, ha akarja hasznosítani ezeket otthon a családban, mint családapa, mint barát, mint feleség és társ, és ez emlékeztet engem arra, szintén az elején a Pál Ferivel majdnem egy időben egy Györfi Kinga nevű kitűnő kolléganőnkkel is elkezdtünk dolgozni, aki a napokban a második magyar nyelvű könyvét adta ki a történetmesélésen alapuló előadás technikáról, És igazából, amikor a ugye előadás technikáról beszélünk, ezt neked én szintén nem kell mondani, akkor mindenki azt gondolja, hogy ugye 5000 ember előtt egy tévéprédikátor feláll az amerikai televízióba, vagy az adott harlemi templomba, és akkor beszél az ő népéhez, és nagyon keveseknek, vagy későn jut eszébe az, hogy tulajdonképpen az óvodából, vagy iskolából haza térőben a gyerekeddel, vagy az unokáddal, amikor megkérdezzük azt az iszonyatos nagy baromságot, hogy na mi újság az iskolában, vagy mi történt, és akkor a válasz az, hogy semmi. És erre a Kinga elmondta azt, hogy ha azzal kezdenénk, hogy képzeld, mi történt velem, tehát kicsit mesélnék az én napomról, akkor 99,9%-ban a másik oldalról is fog tudni mesélni, hogy mi történt az iskolába, a nagyszünetbe, kisszünetbe, a barátokkal, ellenséggel, stb. Tehát azt a bizonyos előadás technikát, amiről azt gondolnánk, hogy ez egy szofisztikált, tényleg egy vállalati, vagy egy ilyen professzionális történet, azt a legegyszerűbb családi helyzetben a gyerekemmel, vagy a feleségemmel, bárkivel való beszélgetésben rögtön lehet használni arra, hogy ne ezek a sablonos, semmit mondó válaszok jelentkezzenek. Summa summarum, sok minden más mellett ezt is a Ferinek köszönhetjük, hogy kimondta ezt a dolgot, hogy nem szólunk a munkavállalókhoz, nem közvetítünk céges elvárásokat, még csak bele se szőjük, hogy akkor ezt úgy érezzék, hogy azért egy kicsi ösztönzés van arra, hogy a cég hatékonyabb legyen, vagy profitábilisabb, vagy eredményesebb, hanem az emberhez szólunk, aki adott esetben munkavállaló, a másik oldalon pedig magánember, aki a munka után ezeket ugyanúgy tudja hasznosítani.
És hogy képzeljük el Ferit, mint céges környezetben lévő előadót a paphoz, vagy a mentálhigiénész szakemberhez képest? Tehát miben másabb a Feri egy céges környezetben? Ti ugye sokat láttátok őt ott.
Azt gondolom, hogy eleve azzal kezdi, hogy ugye úgy szokták őt bemutatni, vagy valahogy az van a virtuális névjegyén, hogy katolikus pap, akkor elmondja, hogy akár lehetne az is előtte, hogy országos magasugró bajnok vesző katolikus pap vesző mentálhigiéniás szakember. És akkor ugye persze elmondja, hogy itt most nagy igény vagy lehetőség a magasugrásra nincsen, katolikus papként most nem szeretne fellépni, azaz ő most mentálhigiéniás szakemberként van itt, aki a Semmelweis Egyetemen x éve tanítja, miután ő is elvégezte, tanítja ezt különböző családsegítő és egyéb kurzusokon szakembereknek és jelentkezőknek ezeket a tételeket, tehát ő most mentálhigiéniás szakemberként van itt, aminek egyszerű oka van, amikor ő először felszentelt papként elkezdett egy templomba segédlelkészként dolgozni, akkor a második héten rájött arra, hogy a hozzáforduló emberek problémáinak 99%-a az nem vallási probléma, hanem életvezetési, személyes konfliktus és probléma, amit papként megoldani biztos nem tud. Kicsit elmismásolhatja, próbálhat valami vigaszt nyújtani, de megoldani nem tudja. Megoldani az egy másik szakma, vagy segíteni őket abban, hogy ezt meg tudják ők oldani, hiszen a legtöbb esetben ilyet csak saját magad vagy képes megoldani, ha ehhez kapsz egy útmutatást vagy segítséget. Ezért ő elment az egyetemre, elvégezte ezt a mentálhigiéniás szakot, és azóta próbál ilyen formába segíteni, és ezt látjuk a vállalati vagy a céges előadásokon is.
Ugye előbb említettem ezt a három tételt, a Big Picture Thinking, a önismeret és a kommunikáció. A Feri mind a három területen, mint mentálhigiéniás szakember járul hozzá. A kommunikációban, ahogy te is említetted, egyszerre magával ragadó. Tehát ha csak a kommunikációt próbálja valaki ellesni, eltanulni, megfigyelni, az már egy nagyon nagy nyereség, ahogy struktúrálja azt, amit elmond, meg ahogy elmondja. A közepén van természetesen a legtöbb előadása, az önismeret, önbecsülés, stb. Ezekhez tartozó témakörök, a kiégésig tartóan és a stressz kezelésége. Ezek mentálhigiéniás problémák, ebben ő évek óta foglalkozik, egyetemen tanítja, és azért hozzá kell tennünk, és ez egy nagyon fontos paraméter, aminek egyébként majd a többieknél is visszatérek, azt hiszem, hogy ő is nagyon sokat tanult, idézőjelbe, az elmúlt 10 év során, 10-12 év során, a környezetekből, a kérdésekből. Ugye mi mindig tartunk egy kis briefinget a céggel kapcsolatban, milyen problémákkal jönnek, miért azt a tematikát választják, amit választanak, és ezek mentén a Feri is rengeteget tanult, és ennek megfelelően nagyon mélyen tudja átadni azt, aminek bizonyos gyökerei meg a papi hivatásában vannak.
Említettetek már néhány előadót, kikkel dolgoztok még, vagy azt is kérdezhetném, hogy milyen témákat öleltek még fel így a Back to Human ügynökségen belül?
Hát egy érdekes detour, vagy nem szokványos változat volt, amikor a Gundel Takács Gábort megkerestem, én viszonylag régen ismerem őt, és nagyon jóban is vagyunk, hogy nem volna kedve csatlakozni, és hát értelemszerűen első körben az ő sportriporteri, nem kvízmester, meg különböző vetélkedő, vezető szakemberként, hanem sportriporterként. A sportvilága ugye az mindig nagyon izgalmas, legalább annyira izgalmas, mint a film vagy a színház, ugye a kulisszák mögött, a ki mit lát, amikor ott van a pálya szélén, vagy a különböző világeseményeken. És összerakott egy pár olyan előadást, ami az egyik oldalon az egyéniség és a csapat, ugye az előbb is érintettük ezt a karizmatikus történetet, most nyilván az ősi Real Madrid drukkerek azok megköveznek, de hát azért nekem mégiscsak a Messi és a Barcelona az, ami példaként mindig feljön, és lehet látni azt, hogy igazából akkor volt nagyon sikeres, amikor egy ilyen szupersztár mellett voltak nem B-kategóriás, hanem 1/A kategóriás kisegítők is társak az ügyben, és a dolog kitűnően működött. Valahogy a Gábor fölfűzi az egyéniség és a csapat, ugye most írt eszembe jut a Kennedy-féle ugye idézet, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tesz érted az ország, hanem hogy te mit teszel az országért. Ez különben a csapatra is igaz, bizonyos fokig a vállalatra is igaz, a startupokra pláne, de a sportban ez egy kiugróan fontos kérdés, és akkor erre felfűzi, hogy akkor a sportban ez hogy néz ki, ez hogy tud kinézni a vállalatba, valahol van egy vezéregyéniség, és akkor a csapat megy utána, vajon mennyire karizmatikus, mennyire is hogyan használja ezt a képességét arra, hogy követőket Steve Jobs-tól Elon Musk-ig lehet jól és lehet rosszul, és elsülhet jól és elsülhet rosszul, de mostanában előjöttek olyan, hát hogy mondjam, könnyebb fajsúlyúnak hívott kérések is, hogy legyen egy picit ilyen élménybeszámolós. Tehát a cég számára tartott profi előadás, amiből valóban van tékevé, ha haza lehet vinni gondolatokat, teendőket át lehet gondolni, van igény arra, hogy legyen egyfajta élménybeszámolós, végül is végtelen számú világeseményen ott volt, de mindig előjön, és ezt mindig elmondjuk neki is, és mindenki másnak, hogy szóval nem szeretnénk csak élménybeszámolót, szóval valakit azért odavinni, mert háromszoros olimpiai bajnok, az egy esemény, és akkor azt szeretik, ha ez a vízilabda válogatott, akkor a cég hölgy dolgozói, ugye könyvbe lábadt szemmel nézik a színpadon a vízilabdás fiúkat, de nem biztos, hogy másnap mindenkinek a férje meg a fia vízilabdázni fog azért, mert a csapat kint volt színpadon. Tehát ez egy tipikus példa erre. A másik példa nekem az a Mácsai Pali, a maga hihetetlen stílusával és visszafogottságával, aki mikor megjelenik, akkor egyrészt először egy rendező lesz. Tehát ő egy perc alatt átrendezi azt, amit hat profi két hétig megtervezett, hogy akkor majd ez hogy legyen, akkor ő ezt rögtön elmondja, hogy ez persze ez így nem, hanem egy kicsit akkor ezt másként kellene. De ő az a fajta igazán karizmatikus előadó, aki tulajdonképpen azzal, hogy mesél, azzal, hogy leül és mesél, abban annyi hazavihető, megfontolható, megfogadható, de minimum átgondolható gondolat van, hogy azt szoktuk mondani a Tamással néha, hogy már csak azért megérte ezt a céget megcsinálni, hogy őt ingyen meghallgathassuk ilyen alkalmakkor.
Igen, nektek ez egy óriási előnyetök.
Hát abszolút. Abszolút, csak a NAV, nehogy ezt meghallja, hogy akkor most ezt mi mindig ingyen hallgatjuk végig.
Hagy hozzak még akkor neveket és témákat, vagy témaköröket. Történész, művészettörténész Antalfi Péter. üzleti környezetben változásmenedzsmentről szól, és ezt az egészet a Mediciektől vezeti le. Mélyen átmennek az üzenetek. Bősze Ádám zenetudós, zeneantikvárius, Bartok Rádió reggelekéti hallgatott műsorvezetője a harmóniáról, a vállalati harmóniáról, az operából vezeti át és vezeti le. Szvetelszky Zsuzsa a vállalati belső kommunikáció titkairól, amelyek között bizony ott van magasan a pletyka kérdése. Ezeket kinyitja a munkatársak és a vezetők számára. A jövőbe viszi a hallgatóságot Acél Petra, egyetemi tanár, intézeti vezető. Jövőbe viszi, mi várható 25-30-40 év múlva, és ebből önöknek, drága kicsi közönségem, mire kell készülnie?
Gyorsan hadd vágjak közben, nagyon örülök egyébként, hogy említett Petrát, mert hogy ő volt már a Karizma Podcast vendége, ti is hallgattátok talán.
Igen.
És én is pontosan ezekről a jövőbeli témákról kérdezgettem, hogy ilyen készségek lesznek fontosak a jövőben. Zseniális beszélgetés egyébként. A kedves hallgatóknak ajánlom, hogyha még nem tették meg, akkor nem most, hanem az adás után hallgassák majd meg Petrát.
Bocsánat, egy dolgot hadd vessek még közben, mert ha már ez a jövő készségei szóba került, ugye ma azért egy eléggé, hát hogy mondjam, hot topic ez az oktatás és a pedagógusok és a tanterv és így tovább, és így tovább. És van még egy kitűnő barátunk több egyéb mellett, a Zeitler Ádám, ugye, aki a Milestone intézet egyik alapítója, akik ugye önmaguk is a Oxford, Cambridge tengelyen végeztek, és célul tűzték ki azt, hogy vajon hogy lehetne úgy a magyar gyerekeket fölkészíteni, hogy az elit egyetemekre, tehát az amerikai Ivy League-re, illetve Angliába és Európába bekerüljenek jó eséllyel, ha lehet, akkor ösztöndíjjal, és ugye egy ilyen képzésbe részesüljenek, és az ő mondani valójának egyik fontos része az, hogy ne szakmát választassunk a gyerekkel, ez a Mi lesz-e, ha nagy leszel című szintén hülye kérdés, ami mi történt az iskolában, a gyakorlatilag egyenértékű, és akkor ugye sok-sok ilyen válasz van, gazdag, főnök, menedzser, és így tovább, és így tovább. Ezt nem kell megkérdezni. Olyan egyetemet kell választani, ami illik a gyermekhez, és a Milestone megpróbálja őket ebben a minőségben kifaggatni, és utána felkészíteni, és orientálni. Hmm. És azt gondolom, hogy ez sok szempontból egy iszonyú fontos kérdés, mert hogy nekem van most megint egy unokám, aki éppen 6+6-os iskola váltáson van, és azt látom, hogy egy jó hatosztályos gimnáziumba bekerülni, arra a felvételi, ez kicsit keményebb, mint a Harvardra. A tandíj még nem olyan magas, bár szerintem lehetőség majd erre is lesz, de praktikusan elképesztő, hogy milyen nehéz ma jó középiskolát megfelelő időbe megtalálni, de ez hatványozottan fontos, mert az már feltehetően az utolsó lépés, amikor valaki eldönti, hogy milyen egyetemre megy. És én is azt gondolom, hogy mindenkiben az van benne, hogy na jó, milyen szakmát kéne megtanulni. És akkor erre az a válasz, hogy semmilyet. Majd az először... Hát igen, először meg kéne találni azt, ahol kiteljesedek, ahol valóban olyan képességekre, készségekre fogok szertenni, aminek birtokába aztán majd eldöntöm, hogy milyen irányba fogok elmenni, utalva Petrára, amúgy meg tök mindegy, mert ez két év ma úgyis elavult, tehát ez igen, állandó jelleggel ezt update-elni kell.
Kik vannak még a listán?
Egyébként ennek mentén léphetünk tovább. Az Ádám szülőköz fiatalokhoz szól, de Tilla, aki szintén a partnerünk, ő számos helyen tartott előadást arról, hogy milyen az, amikor az ember két identity felé és mellett éli az életét, az ő esetében a vicces műsorvezető és a művészfilmes. Ezt hogy lehet összeegyeztetni? Ezt hogy lehet egymás mellett fejleszteni? Ezt hogy lehet megélni? Ezt hogy lehet a családdal egyeztetni? Tehát ebben az értelemben is megjelennek új üzenetek és mondandók. Együtt dolgozunk Schiffer Miklóssal, és együtt dolgozunk két kiváló hölgyel, Mirával és Julcsival, ők egy modellügynökség, Miklós pedig ugye a stílusvilág vezérképviselője, mert hogy ha egy cégnél stílusra, eleganciára, viselkedéskultúra, fejlesztésre, vagy csak ötletek felvetésére van szükség, akkor őket ajánljuk. Még azért a kommunikációra is vissza kell térni, Kingára kell visszatérnünk, a történetmesélés ereje és használata és alkalmazása, ez az, amelyik az ő témája, és ahogy az előbb említettem, három új partnerünk, ezek részletei majd közeljövőben kiderülnek, Grecsó Krisztián, Lackfi János költő és Paja Bea. Még egy nagyon különleges, számunkra is különleges élményt hagy meséljek el az előadókkal kapcsolatban. Mi igyekszünk őket felderíteni, aztán megkeresni azokat a csatornákat, hogy hol tudjuk velük hitelesen és bizalmasan felvenni a kapcsolatot, elmeséljük, hogy miért történik ez, és mire gondolunk, és kérem szépen az a helyzet, hogy egytől egyig senkit nem kellett rábeszélni. Mindenki örömmel csatlakozott a Back to Human és valahol a Feri által kitűzött emberközpontú és széles látókörűséget biztosító előadásokhoz és beszélgetésekhez. Ez egy nagyon nagy élmény, hogy sok olyan különleges képességekkel, eredményekkel, karizmával rendelkező barátunkat, kollégánkat tudtuk bevonni ebbe a misszióba, akik örültek a felkérésnek, hogy valami izgalmasban vehetnek részt.
Nekem hasonló élményem volt a könyv kapcsán. Egy idő után azt éreztem, hogy egyfajta presztízs is bekerülni akár egy karizmatikus előadókról szóló könyvbe, és szerintem az is presztízs, hogy valaki egy inspirációs előadó ügynökség headline-jába, vagy az ő listájába oda beletartozhat, azon kívül, hogy ilyen csodás emberekkel veheti körbe magát, tehát abszolút rezonálok veletek ezzel kapcsolatban.
És ezek a kollégák, most anélkül, hogy nevet mondanék, ugye több beszélgetés után kérjük azt, hogy készítsenek magukról, ők saját maguk egy kis bemutatkozó anyagot, állítsanak össze egy kis anyagot a megbeszélések alapján az előadásról. Egyetlen egyszer nem az történik, hogy elküldik, itt van, ne szekezdjetek vele valamit, hanem
dolgoznak vele,
mi erre gondoltunk, javítsatok bele, adjatok visszajelzést, hogy ez így jó lenne. Nagyon nagy öröm ez.
Ha a hallgatók között van olyan, aki nem mozog otthonosan ebben a világban, szerintem fölmerülhet bennük az, hogy nagyon jól hangzanak ezek a nevek, és hogyha valaki szeretné, hogy mondjuk az ő munkahelyén is ott legyen Pál Feri, vagy bármelyik másik előadó, akkor a költségvetésbe mekkora összeget kell erre elkülöníteni. Segítsetek már, hogy ma Magyarországon, 2022-ben milyen nagyságrendekben mozognak ezek az előadók, ezek az előadásaik. Csak egy ilyen tólik számot, ha mondtak, akkor el tudjuk helyezni ezt.
Hát tólik számot tudunk mondani egyrészt, másrészt a tapasztalat is azt mutatja, hogy ezek a tólik számok, ezek többé-kevésbé megfelelnek a pillanatnyi piaci helyzetnek, ami reméljük, hogy nem lesz hatósági áras, tehát nem kell a...
Ásapka nem lesz rajta.
Ásapka nem lesz rajta, illetve az, hogy minden drágul, ugye ezt nevezhetjük inflációnak, nevezhetjük bárminek, de van egy ilyen spirál, ami rossz irányba megy pillanatnyilag. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy erre meddig és milyen keretek között van fizetőképes kereslet. Még akkor is, ha azt mondjuk, hogy ugye amit valamikor Ogilvy a reklám pápa mondott, hogy amikor jól megy az üzlet, akkor kell reklámozni, amikor nem megy az üzlet, akkor meg kötelező. Itt is az van, hogy amikor kicsit nehezebb a vállalat élete vagy helyzete, akkor mi azt gondoljuk, és nagyon sokan ezt gondolják, hogy még nagyobb szükség van bizonyos fajta inspirációs előadóra, aki egy picit kizökkenti, vagy olyan muníciót ad, ami átsegíti adott esetben a munkavállalókat, ha most ebben a sapkájukban nézzük őket azokon a nehézségeken, mikor költséget kell vágni, mikor nehezedik a piac, és így tovább, és így tovább. De nem megkerülve a kérdést, ma azt látjuk, hogy egy eredetileg ilyen 60-70 perces, ma már inkább ilyen 45 plusz 45, tehát 45 perc előadás is ilyen 40-45 perc beszélgetés, vagy interaktív lezárása ennek az előadásnak, az nagyságrendileg egy 350 és 500 ezer forint között plusz áfa mozog. Ettől fölfele van, ahol el lehet és el kell térni, mert egyszerűen olyan kaliberű az előadó. Tulajdonképpen lefele nem tudunk és nem szeretnénk eltérni, és a 10 év alatt, amióta ezt csináljuk, és nagyságrendileg ilyen 6-700 előadást szerveztünk le, alig volt olyan megkeresés, amikor az ár miatt bukott volna meg az üzlet. Inkább olyan volt, ahol valóban egy nagyon fontos szereplő alapítvány, valamilyen olyan közösség keresett meg minket, akik őszintén elmondták, hogy ezt most nem tudják kifizetni, mert hogy ők akkor inkább megpróbáltuk megbeszélni az előadóval, hogy adjuk oda ingyen. Ez is volt egy-két alkalommal, de most csak azért hoztam fel ezt a két példát, hogy ez a range, ez ma megfelel a piaci helyzetnek, és ezért van igény ezekre az előadásokra.
Jó, sejtem, hogy mondjuk nemzetközi, vagy legalábbis európai viszonylatban ezek az árak még mindig alacsonyak?
Abszolút alacsonyak. Ha most még ráadásul ezt a kitűnő árfolyamot is figyelembe vesszük, ami foggal körömmel ragaszkodik ez a 400 forint körüli euróhoz, akkor ezek még kedvezőbben fognak feltűnni. Igen, tehát ha én egy amerikai elnök vagyok, aki éppen valami oknál fogva leköszönt a békésebbek azért, meg kitöltötte a két ciklust, akkor egy komoly a fellépési lelkének 100 ezer dollárt, ami egyrészt az emlékkönyvtár felépítésére, másrészt fölhalmozott adósság csökkentésére szokott volt felhasználásra kerülni, de a sima céges előadások is nagyságrendileg különböznek a hazaitól.
Időnként nekünk is eszünkbe jut nemzetközi figuráknak a megkeresése, felhívása, de közben mindig az a jó hír jut az eszünkbe, hogy hoppá-hoppá, hát itt van egy lassan 15-ös kör létszám, akik tudják csinálni, szeretik csinálni, és őket is szeretik. Hát akkor próbáljunk ebben a körben szépen tovább lépni.
Néhány éve ismerek már benneteket, és azt azért látom, hogy mind a ketten elég erős, határozott karakterek vagytok, egy elég konkrét elképzelésekkel a világról. Hogy tudtok ti együtt dolgozni így? Hogy működtök együtt? Mi a titkotok? Tamás, Otto, mind a kettőtökre nézek.
Egyrészt azt hiszem az a titok, hogy velem könnyű együtt dolgozni. A Tamást meg elviselem. Tehát én így summáznám, azt hiszem, a kooperációt, lehet, hogy ő másként látja.
Ő ugyanezt mondja, nem?
Én azt hiszem, hogy ugyanezt mondom. Megragadott mind a kettőnket ez a back to human kérdés, és megragadott mindkettőnket az, hogy kiderült, hogy erre van egy komoly kereslet, és kiderült, az engem személy szerint lenyűgöz az, és szerintem az Otto is élvezi ezt, és akkor ez összeköt minket, hogy akikhez fordulunk, azok izgalommal és érdeklődéssel csatlakoznak. Tehát van egy olyan menet, amiről persze egy közös ismerősünk, barátunk ezelőtt két évvel egyszer out of the blue írt egy rövid e-mailt mind a kettőnek, hogy baromi jó kis játékszert találtatok magatoknak. Na most hát ez a játékszer, ez egy nagyon nagy élmény. Kiváló emberekkel kitalálni, részt venni benne, szervezgetni, és azért mégse a szigorúan vett megélhetésért egyikünknél sem folyik a munka.
Még annyit hagyték hozzá, ami adott esetben, ugye el szoktam volt mondani multi vagy vállati létből kilépő vezetőknek, akik ugye nagy részben önálló vállalatot alapítanak, és a tapasztalatukat, személyiségüket, gyakorlatukat, kapcsolatrendszerüket próbálják meg ilyetén hasznosítani. Hogyha van mód, mert utaltál arra, hogy két egyéniség nagy tapasztalattal, és így tovább, én mindenkit bátorítanék arra, hogy ne egyedül csinálja ezt a dolgot, hanem próbálja meg ezt valakivel együtt csinálni, egyszerűen azért, hogy legyen az, aki egy tükröt, ha kell görbe tükröt tart elé, hogy azok a világ megváltó ötletek, amelyek mindannyiukban nap mint nap felmerülnek, és kétszer-háromszor elmondjuk, akkor el is hisszük, hogy ez teljesen vízhatlan, tökéletesen fog működni. Míg ha elmondjuk egy külső személynek, aki őszintén fog erre reflektálni, akkor sajnos, vagy hál' Istennek, sokszor kiderül, hogy azért ez annyira nem frankó. Tehát, mint ötlet kitűnő, de nem lesz anyagilag jó, feltetően rajtunk kívül senki nem fogja ezt keresni, és akkor ez nekem egy példa volt mindig, és egyszer ugye még a pályám elején, vagy első harmadában volt szerencsém a Bárszaki Gáborral együtt dolgozni a Fotex hőskorában, és ő mondta azt, amikor ugye 22 vállalatunk volt 600 kiskereskedelmi üzlettel különböző iparágakban, és ugye mindig át kellett gondolni azt, hogy mit veszünk és mit fogunk árulni az üzletben, és akkor mondta, hogy hát itt egy alapszabály van, hogy ami neked tetszik, és azt gondolod, hogy ez nagyon jó, meg korszerű, meg cool, azt vedd meg saját magadnak. A boltban meg azt áruljunk, amit az emberek megvesznek. Magyarul kell egy ilyen visszajelzés, egy kiskereskedelemben ez viszonylag egyszerű, mert amikor este becsuk a bolt, akkor baromira lehet látni azt, hogy ez most egy jó ötlet volt, vagy nem, mert ha egy darabot sem vettem, akkor nem volt jó ötlet. Ebben a szakmában ez kicsit komplikáltabb, mert hogy azért el fog tenni egy idő, mire ez a kitűnő ötletről bebizonyosodik, hogy csak viszi a pénzt, de nem hozza, állati elegáns, meg sok helyre el lehet vele menni, meg beszélnek róla, csak éppen nem lehet belőle megélni. Úgyhogy magyarul arra bátorítanék mindenkit, hogyha önálló üzletbe kezd, ami egy jó dolog, és amit ha lehet minél hamarabb el kell kezdeni, akkor is legyen valaki, vagy valakik, akikkel ezt együtt csinálja, akikkel ezt megbeszéli, mert hogy az majd segít elkerülni ezeket a csapdákat.
És ti az elmúlt 10 év alapján mondhatjuk, hogy nagyon szinte tökéletesen egymásra találtatok, és nagyon jól tudtok kooperálni.
Igen, azt gondolom, hogy jól kiegészítjük egymást, úgyhogy.
Ez egy különleges helyzet. Van egy közös misszió, avval azonosultunk egyrészt, másrészt pedig körülbelül tudjuk, hogy ki mit szeret és tud jobban csinálni, és ez automatikusan működik.
Akkor meg egy klasszikus vállalati kérdés fölteszek, ha már misszió szóba került, akkor nekem egy másik rímelő szó, a vízió jut eszembe. 5 év múlva mit fog csinálni a Back to Human? Hány előadóval fogtok dolgozni? Mik a tervek? Avassatok be minket és a hallgatókat is ezáltal.
Tűha. Hát ugye először is azt kéne meggondolni, hogy mi hol leszünk 5 év múlva, amiben szerintem most per pillanat nem is érdemes belegondolni, de reméljük, hogy egy kicsivel, talán még több tapasztalattal, egy akadálymentesített irodába, hogy a Tamás itt mutatja, hogy a wheelchair-rel könnyebben fel lehessen gurulni, lefele már könnyebb, csak legyen valami védőháló, ami megvéd attól, hogy az utcára kiguruljunk. Én hiszem azt, hogy legalább annyira, hanem jobban szükség lesz ez e fajta megközelítésre. Ez a Back to Human, ez csak erősödni fog. Tehát ahogy az egyik oldalon ugye exponenciálisan erősödik a technika, ha egy pillanatra utalhatok egy nagyon klassz könyvre, ez a köszönet a késésért, ugye a Thank You for Being Late, amiben feljön egy diagram, amely azt mutatja, hogy a technika megértése, illetve a technika fejlődése az hogyan tér el egymástól. A technika megértése, vagy a minket körülvevő világ megértése számunkra az egy lineáris folyamat, szép lassan értegetjük. A fejlődés viszont exponenciális, tehát egy elképesztő szakadék van és lesz a között, ami van, és amit abból értünk. És ha van, ami emberi, akkor ennek a szakadéknak a csökkentése, vagy ha nem is a csökkentése, de a szakadék nagyságától való félelmen való átsegítés, ez a Back to Human. Tehát én azt gondolom, hogy 5 év múlva, ha bírjuk, és hogyha tényleg mindenhova be lehet menni akadálymentesítve a wheelchair-rel, akkor én megmaradok wheelchair-mennek, a Tamás meg főtitkárnak, és akkor praktikusan reméljük, hogy a mostaniak is még rendelkezésre fognak állni, és találunk újabb ilyen előadókat is.
A megelőző kérdésedhez teszem hozzá azt, hogy volt itt még egy gondolat, amit én szerettem volna elmondani, ami messze menően csatlakozik, de lehet, hogy ahhoz, amit az Otto mondott, de lehet, hogy egy picit megfoghatóvá is teszi. Egy nagyon okos ember pár évvel ezelőtt, Daniel Pink, azt mondta, hogy a 21. században azok lesznek sikeresek, és itt a sikert nem pénzügyi értelemben értjük, akik az összefüggéseket megérték. Hát a Back to Human, meg ez a mai lista, meg amit mi úgy vizionálunk a jövőre, azok mind oda mennek, hogy itt ebbe a kis Magyarországba minél több vezető, munkatárs, középvezető tudja ennek szükségességét, és ezzel éljen is az összefüggések felismerésének a fontossága.
Uraim, nagyon köszönöm ezt az inspiráló beszélgetést. Én sok erőt, egészséget, kitartást kívánok nektek még, hogy legalább még 20-30 évig folytassátok ezt az áldásos tevékenységet, és ezáltal is adjatok vissza a társadalomnak minél többet ezáltal az inspirációs előadókkal való közös munka során. A legutolsó kérdésem pedig az, hogy ha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy akár egy Pál Ferit, Acél Petrát, Paja Beát, vagy más említett neveket szívesen vendégül lássa a munkahelyén, esetleg javasolja a főnökének, akkor hogyan, milyen módon tud veletek kapcsolatba lépni?
Hát ennek a legegyszerűbb módja, ha följön a honlapunkra a www, vagy ahogy ezt az olasz mondaná, www.personalbrandinstitute.net, és ott minden olyan információt megkap, ami az előadóinkkal kapcsolatos.
És az elérhetőségeinket, e-mail címeket és telefonszámokat, mi pedig örömmel várjuk az érdeklődőket. És
kedves hallgatók, hogyha nem tudtátok esetleg fölírni a címet, semmi gond, ha felmentek a karizmapodcast.hu-ra, ennek az adásnak is van egy saját weboldala, és ott megtaláljátok az urak elérhetőségeit, a weboldalukat, és minden egyéb információt, hogy nálatok is egy kis inspiráció érkezhessen karizmatikus előadók által. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon nagy élmény volt ez a beszélgetés. Köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók. Hogyha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok be, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!